Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves barátot, testvért. Örülök neki, hogy és kiváltságnak tartom, hogy itt lehetek, és megoszthatom veletek azt, amit én értettem meg az élet és egészség alapelveiből. Mivel ez keresztény közösség, mivel Istenről beszélünk, és arról, hogy az ő tanácsai szerint szeretnénk nem csak lelki, hanem fizikai életünket is élni, azért van az, hogy az egészségügyi üzenet is mindenképpen a Biblián kell alapuljon. Mitől lesz hiteles egy ilyen üzenet, vagy az üzenet közvetítője? Természetesen, hogyha forrásból táplálkozik. Az igében találunk egy olyan példát, az Új Szövetségben Jézus a János evangéliumában beszél a samáriai asszonnyal, és azt mondja, te is jársz egy kutra, és erről a kutról vizet mersz, azért, hogy fenntartsd az életedet. A víz egyébként jelképezi a szent lelket. A víz egyébként jelképezi az életet is, az erőt. És azt mondja, hogy ez jó dolog, hogy te jársz egy kútra, és mindannyian keresünk valahol életet, egészséget, de azt mondja, ha abból innál, amit én adok, egészen másképp mennének a dolgok. Én azért tartom magam hitelesnek, mert abból a kútból merítek, amelyik a forrás maga, és azt mondja, hogy ha ebből a kútból merítenél, akkor ez nem okozna soha szomjat. További kutatásra már nem lenne szükség. Mielőtt elkezdenénk az egészségügyi üzenet alapjait vizsgálni, azelőtt szeretnék néhány gondolatot erről, hogy egyáltalán hova helyezhető ez az életmód és az egészség Isten tervébe. Mivel, ahogy mondtam, mint keresztény emberek, megpróbáljuk megfogalmazni az életet, az értelmét, és benne a fizikai egészséget is, nem csak a lelki egészséget. Amikor hazajöttem Amerikából néhány évvel ezelőtt, akkor azt gondoltam, hogy a legfontosabb a világon az, hogy elkezdjünk egészségesen táplálkozni és sokat mozogni. És rájöttem arra, hogy ez csak része annak az egészségnek, amiről Isten beszél. A Biblia ugyanis egy teljes átalakulásról beszél. Test és a lélek és az értelem megváltozik. Még egyszer, a Biblia egy teljes emberi lény változásáról beszél. Ha nem hiszitek el, akkor nyissátok ki a János evangéliuma első fejezetét, és ott azt látjátok, hogy rögtön az első verstől kezdődően azt mondja János, hogy egy óriási változásról szeretnék beszélni. Az első, az ige testé lesz. Tehát maga Jézus is változik. Testé lesz. Emberré, nem? Nagyon szokatlan, egyedülálló a világon, de meg akarja mutatni azt, hogy Isten kész hozzánk közel jönni, emberi testet ölteni. És utána azt mondja tovább, ha olvassuk, hogy amikor testé lesz, maga az ige, ez persze egy nagy üzenet nekünk is. Sokan szeretik olvasni az igét, de nem biztos, hogy az ige testé lesz, megvalósul, életükké lesz, életük részévé. Pedig azt mondja 1.12-ben, hogy ha valakik befogadnák őt, akkor óriási változás történne az életükben, Isten fiaivá lennének. Na ez az, amit én keresek. Megértettem, hogy nem csak egyszerűen arról van szó, hogy hogyan étkezhetnénk egészségesen, hogyan mozoghatnánk, hogyan lehetnénk esetleg önuralommal rendelkező emberek, és még sorolhatnánk, hanem rádöbbentem arra, hogy itt többről van szó. Ez nagyon fontos, de amiről itt szó van, ez egy egész emberi lény változása. És utána ez a Jézus fellép, és elkezdi az embereket tanítani. De mire? Egyszerűen csak azt mondja nekik, hogy legyenek jobb emberek, ne dohányozzanak, ne igyanak alkoholt, meg egyenek egészséges ételeket, meg vigyázzanak és viselkedjenek jól. Nem erről beszél, hanem azt mondja, meg kell változni. Meg kell változni. És akkor elkezdi hívni a tanítványokat, és azt mondja nekik, Jánosnak és Jakabnak, meg a többieknek, hogy követnél engem. A Lukács 2.52-ben azt olvassuk, hogy amikor Jézus növekedett gyermekként, akkor ő nem csak fizikailag növekedett testben, hanem az emberek és Isten előtt való kedvességben. Tehát azt várja Isten a változni akaró embertől, hogy növekedjen. Azt várja tőlük, hogy ne csak fizikailag változzanak és egészségesebbek legyenek, hanem jellemükben is, Isten előtt is. Tehát egy változásról tanít. Most nem akarom az időt erre fordítani, most csak ízelítőt szeretnék adni róla. És hogyha végig megyünk ezeken az alapelveken, akkor azt látjuk, hogy János, Jakab, Péter és a többieknek annyit ér ez a változás, hogy mindent odaadnak érte. Ott hagyják a hajót, a hálót, az apjukat, és a mindenféle vállalkozást föladnak. A keresztények pedig érdekes módon nem, hogy föladják a vállalkozást, hanem meg akarják nyerni Istent a vállalkozásuknak a legtöbbször. Nem haragusztok, hogyha ezt mondom. Segíts meg, Uram, hogy még jobb legyen, meg még több, meg még... És Jézus azt mondja, mennyit ér neked a változás? Ha te döntsd el, hogy mennyit adsz ezért a változásért. Ezért az egészen másfajta gondolkodásmódért. De tudod, hogy én azt szeretném, Lukács 6.40, hogy milyen is legyen, milyen mértékű ez a változás. És akkor mindjárt értjük, hogy miről van szó. Hogy van egy elképzelése Jézusnak, és van a tanítványoknak is egy elképzelése ezzel a Krisztus követéssel. És azt mondja nekik, nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem amikor tökéletes lesz, mit vár a tanítványtól? Milyen legyen? Milyen legyen a tanítvány? Tökéletes. Ki mondja meg, hogy milyen tökéletes a tökéletes? Mindenki azt mondja, hogy ilyen, mint én, vagy ti, vagy bárki, nem? Magamról gondolom, hogy ez tökéletes. És azt mondja, nem, óriási tévedés. Itt most én mondom meg, mondja Jézus, ha én hívlak a követésemre, akkor a tökéletesség alatt én azt értem, hogy amikor valaki tökéletes lesz, akkor olyan lesz, mint a mestere. És én ezt szeretném megosztani veletek bevezetőbe. Életváltozásról van szó. Mégpedig olyan változásról, hogy valamiből valamivé kell válnunk. Nem az a kérdés, hogy hol tartunk most, hanem akarunk-e olyan lenni, mint ő. Ez az egyik. A másik, mennyit ér nekem ez a változás? Amennyit ér, annyit fogok belefektetni. Ha kicsit, akkor kevés időt, kevés pénzt, kevés áldozatot, kevés ismereteket fogok gyűjteni, kevés tanulmányozat, csak keveset. Ha sokat, akkor sokat. Ha mindent, akkor mindent. De hogy változni kell, az biztos. Pál azt mondja, változzatok el, Róma 12.2. Efézusi levélben meg azt mondja, hogy most csak tükör által homályosan látunk, de majd eljön az idő, amikor színről színre látunk. A teljesség mértékével. Őt fogjuk meglátni. És azt akarja mondani, az apostolok mindegyike, amikor később ezt megértették, hogy a cél, hogy olyan legyek, mint Jézus. Nem az a cél, hogy néhány dolgot megtanuljak Jézustól, és elkezdjem utána ezt fejleszteni a magam elképzelése szerint, hanem legyek olyan, mint a mester. Milyen volt a mester? Az én tudomásom szerint, Ellen White ezt írja róla, Nagyorvos lábnyomán című könyv, szerintem 91. oldalán talán, azt hiszem 91. Csak Krisztus módszerével lehet az embereket elérni. Aki az emberekhez ment, mint aki a javukat akarta. Tehát nem programot akart, javukat. Nem előadást akart, nem. Javukat. Nem hallgatókat akart, javukat akarta. Nem vendégeket akart megnyerni, javukat akarta. Tehát bárhol, bármilyen pontból indulok el, mindig oda jutok, hogy az apostolok cselekedete 17. fejezetben azt mondja, hogy talán 31. vers, hogy szerte járt jót tévén. Ez volt az ő természete. És azt akarja Jézus, hogy ne programokat csináljunk, hanem változzunk olyan módon meg, hogy legyen természetes, hogy test, lélek gyógyulását szolgáló emberek legyünk. Test, lélek gyógyulását munkáló emberek legyünk. Amikor olyan lesz a tanítvány, akkor olyan lesz, mint a mester. Választottunk-e mestert? Vagy csak programot szeretnénk végezni? És amikor hazajöttem, akkor egy időben csak programot szerettem volna. Sok hallgatóval, sok érdeklődővel, akik azt mondják, hogy na ez igen, ez nagyon érdekes. Ugyanakkor segíteni is szerettem volna, ott volt a jó szándék. De elmondom nektek, hogy megértettem időközben azt, hogy semmit nem ér ez, hogyha nem találják meg a mestert. És nem akarnak olyan lenni, mint ő. Mert egészségesen lelki betegként élni tragédia. Fizikai beteggé lesz. Az elmúlt időszakban sok előadást tartottam, legutóbb 2 hete Szerbiából jöttem haza, Újvidéken és Belgrádba. El kell mondjam nektek, hogy az emberek 60-80%-a lelki beteg. Most már nem is a fizikai betegség az első számú probléma. Lelki. Tehát amikor leülünk, és azt mondom, hogy nézem a vizsgálati eredmény, labor és egyéb zárójelentéseket, és azt mondja, hogy igen, ez a baj, az a baj, ilyen fájdalom, olyan, és akkor kérdezem, cukorbeteg vagyok, és mindenféle panaszok, akkor mondom, hogy igen, életmód, ez az egyik kockázati tényező, idegrendszer, a stressz a másik. Igen, nekem erről kellene beszélni egy kicsit, mert igaz, hogy az életmód, igyekszem, próbálkozom, de nem tudom megoldani a lelki problémáimat. Este lefekszek, és azt mondom a személynek egyébként, hogy akkor, hogy próbáljon kikapcsolni. Azt mondja, nem tudok. Hogy kell? Állandóan jár az agyam. És min jár, kérdeztem. Azon, ami történt velem egész nap. És egész héten. És nem tudok kikapcsolni. És akkor most jön az a másik része, amiről én itt beszéltem. Jézus a test lélek helyreállításán és az értelem helyreállításán dolgozott. Azon dolgozott, hogy az emberek megtudják, hogy a fizikai törvények megszegése ugyanolyan bűn, ami betegséget okoz, mint a lelki törvényszerűségek, ami szintén betegségeket okoz, lelki betegségeket. És olyan emberekre van szükség ma, akik ezt megtanulták a mestertől. Tehát én azért szeretem azt a néhány szavas bevezetőt, és aztán menjünk majd az egészségügyi üzenetre, most már azokhoz szólok majd, akik ezeket már részben ismerik, vagy tudják, amit elmondtam. Bár meglepetésként hadd mondjam el nektek, hogy kicsit félelmetkeltő, vagy megrettentő az, amit Jézus mond Nikodémusnak, vallásos embernek. Azt mondja neki, hogy te Izrael tanítója vagy, törvénytisztelő, ünnepled az ünnepnapot, tiszteled Istent, adományokat adsz, csak tudod, ha nem történik változás az életedben, ilyen változás, amiről én is most itt a bevezetőbe szóltam, akkor nincs esélyed az Isten országára. Mert ami testtől született, az test. Tehát minden emberi elgondolás jó, de Jézus nélkül ez hiába való. Szóval el se kezdődött az Isten országa? Nem, mondta Jézus. El se kezdődött. Na de hát az embereket tanítottam az Isten hitre. El se kezdődött. Mert hogyha nem történik változás, mi az a változás? Azt mondja Jézus, egyszerűen csak újjá kell születni. Másik embernek kell megszületni. Nem ezt kell egy kicsit javítgatni, hanem egy másiknak kell megszületni. Melyik az a másik, amelyik meghalt a bűnnek? És erre mondja Ellen White, hogy sokan, nagyon sokan vannak keresztények, akiknek nincs fogalmuk az újjászületésről. És amikor ezt olvastam, nagyon megijedtem. Valahol itt van az idézet. Nem akarom már az időt vele tölteni, mert ugye talán azt is mondhatnám, hogy a legtöbben ti ezt ismeritek, de azt tudom csak mondani bátorításként nektek, hogy tanulmányozzátok az újjászületésnek ezt a fajta módját, hogy hol kezdődik ez el, és hogyan megy végbe. Azt mondja, hogy sokat beszélnek róla, de kevesen tudják, hogy mi az igazi újjászületés. A mester azt mondja, olyan kell legyen, mint én. Mi meg azt mondjuk, hogy ez jó, amilyenek mi vagyunk. Amit mondott Nikodémus, a törvénytudó és a többiek, gazdag ifjú. És ő azt mondja, nem, olyan, mint én, mint a mester. Tehát ő bennem meg akarja látni a mester jellem tulajdonságát. És ha ez megvan, akkor jöhet az a fajta bizonyságtevés, hogy ki nekem Jézus, és ki vagyok én neki. És ebben szerepe van az egészségügyi missziónak is. Ha az egészségügyi misszióra gondolok, akkor azt szeretném kihangsúlyozni, és azt hiszem itt el is indíthatjuk a... Valószínűleg ismerős a kép mindenkinek, nem? Ismerős ez a kép? Nem? Ez egy szoborcsoport. Loma Linda Egyetem előtt van. Tetszene kell tudni, mit ábrázol. Itt egy bajba jutott ember, ott, aki fekszik. Ez. Itt, aki segít rajta is, itt kettő, aki másik irányba elmegy. Igaz, hogy együtt van mind a három egyszerre egy időben, ábrázolva egy helyen, de ez egy kicsit különböző időszakban történt az, hogy az a másik kettő ide érkezett, az irgalmas samaritánus. Amit Jézus ebben a példában kiemelt, és szeretném csak ennyit erről most, az, hadd kérdezzem meg, a cselekedetek, vagy a tudás minősége, vagy egy lelkület? Mi? Lelkület! Még egyszer, mi? Biztos? Rendelkezett ez három diplomával az egészséges életmódról, meg a ötféle képzéssel? Milyen olyan tanfolyamokkal? Semmivel, csak lelke volt. Tetszik érteni? Lelke. Irgalmasság, könyörületesség. Ez ennek a példázatnak az üzenete. Jelszó, aki segíteni akar, annak irgalmasnak kell, könyörületesnek kell lenni. Tehát ez egy lelkület, ez nem egy cselekvés. Miért? Mert minden jótékony intézmény tud jókat cselekedni, nem? A Vöröskereszttől kezdve vannak szervezetek, akik erre alakul. És sőt, én el kell mondjam, hogy találkozok olyan emberekkel, akik teljesen jó szándékkal, egyszerűen csak jótékonyak akarnak lenni, semmi keresztényi hátterük és tapasztalatuk nincs. És jót tesznek. És azt mondja Jézus, nem, olyan emberekre van szükség, akik könyörületesek. Máté 9.35-től kezd ez a lelkület, Jézusnál is megtalálható. Azt mondja, körüljárja a városokat és a falvakat, mondja Máté, és amikor körüljárja, látja az embereket, akkor azt látta, hogy ezek szét vannak szóródva, el vannak gyötörve. A szétszóródni azt jelenti, hogy céltalanok. Vannak ma céltalan emberek? Persze, hogy vannak. Tanárnő odajött hozzám, nagyon művelt, intelligens, azt mondja, lelkileg vagyok összetörve az előadás után. És mondom, kérdeztem, hogy milyen is életmód. Igyekszünk, törekszünk jó dolgokat, már sok mindent olvastunk könyvekből, és teszünk, de nagyon, nagyon nagy lelki nyugtalanságom van, és nincs éjjelem és nappalom. Mi okozza ezt? Kérdeztem. Úgy látom, hogy elveszítem a családomat. Igen. Hogy? Szembe kerültem a gyermekeimmel. És azt kérdeztem tőle, hogy ugye tinédzser korban, lázadó kor, azt kérdeztem tőle, hogy hogyan nevelte. Azt mondta, hogy igyekeztem megtenni mindent, amit én jónak láttam. És kérdeztem, hogy volt-e valami elv a nevelésben. Mire gondol? Hát valami elv, amit lefektettek ketten a férjével, ami szerint élni fogunk, menni. Kimegyünk az élet országútjára, a viharzó tengerre, és aztán azt mondjuk, hogy ez fog nekünk biztonságot adni. Segít a gyermekeinket mellettünk tartani, megvédeni a külső behatásoktól, a veszélyektől. Ez az az elv, ami a legbiztonságosabb. Azt mondta, hogy nekünk nincsenek ilyen elveink. Akkor mi szerint tetszenek haladni? Hát ahogy jónak láttuk. Akkor most mit kérjünk számon? Mit kérjünk számon? Hát akkor azt kérhetjük csak számon, amit adtunk. Van olyan út, amelyik jónak látszik az ember szemei előtt, mondja Bölcs Salamon, de a vége halálra menő. Isten azt akarja, hogy legyenek könyörületesek és irgalmasak, csak úgy, mint amit Jézus is tanúsított. Mert szét vannak szóródva, és mint a pásztor nélkül való juhok. A Jelenések 14.7-ben azt látjuk, hogy felhívást küldi Isten, és most már ez az egészségügyi üzenetnek az alapja, a Biblia alap, és aztán nézzük a fogalmát, és aztán a gyakorlatát a hátralévő néhány percben. Természetesen én az egészségügyi üzenetet nem csak úgy vizsgálom önmagában, mint magát az üzenetet, hanem azt a kort is, amiben most ez adatott. Tehát nagyon fontos, más volt a helyzet 100 évvel ezelőtt, mint ma. Nem tudom, meg tudnál mondani valaki az egyik különbséget a 100 évvel ezelőtti, meg a mai helyzettel kapcsolatosan az egészségügyi üzenet vonatkozásába. Nagyon érdekes dolgot olvastam tegnap este. 100 évvel ezelőtt és ma. Érdekes módon azt mondja Ellen White, hogy ahogy haladunk az idők vége felé, a mértékletesség egyre nagyobb probléma lesz, és egyre nehezebben megvalósítható. Hihetetlen és döbbenetes. Jézus böjtölése is ezt igazolja, hogy itt kell kezdeni. Az önmegtartóztatásnál. Mert a romlásnak éppen a mértéktelenség az oka. Nem csak az evésben, ivásban, hanem minden másban. Például legyen egy teljesen szokatlan felvetés költekezésben. Lehet költekezni mértéktelenül? És lehet utána az árat fizetni többszörösen? Lehet éjszakázni? Lehet egészséget romboló módon élni? És azt mondja Isten a Jelenések 14:7-ben, hogy ez a felhívás az egész világnak szól, akikről ezt írja a Tanácsok egészségre című könyvben. Olyan világban élünk, amelyik szemben áll a megigazítással és a jellem tisztasággal. Tehát ne felejtsük el, hogy Isten vágya az, hogy változzunk. A világ meg pont ellene megy ennek. Különben hadd áruljam el, de lehet, hogy egyszer majd, ha lesz alkalom, akkor erről beszélünk részletesen, amit nem értett Nikodémus, azt most elmondom, hogy mit értettem meg én. Ez a változás, hadd kérdezzem meg, hol kezdődik. Itt, hogy átöltözök, másik ruhába járok. Bölcsalamon azt mondja a példabeszélek 23-26, adjad fiam a te szívedet nekem. Róma 12:1, meg változzatok el a ti elmétek. Minden itt kezdődik. Innen halad kifelé. És a legtöbb keresztény fordítva csinálta ezt. Elkezdett viselkedni, hogy lássák, hogy keresztény, de itt nem történt változás. De ne áruljátok el senkinek. Csak úgy viselkednek, mint keresztény, de nem élnek úgy, mint keresztény. Nem beszélnek úgy, mint Jézus, nem cselekszenek úgy, mint Jézus, nem tanítanak úgy, mint Jézus, nem dolgoznak úgy, mint Jézus, nem szeretnek úgy, mint Jézus, nem bocsátanak meg úgy, mint Jézus. Értitek? Mert nem elvek irányítják, hanem csak változtak. Külsőleg. Ruhát cseréltek. Már nem dohányoznak, nem isznak alkoholt, meg igyekszenek kedvesen beszélni, és ez nem változás. Ez az, amit Nikodémus csinált. És azt mondta, hogy baj van, ha nem történik másfajta, egy másik ember nem születik meg, az a másik, aki engem követ, mondja Jézus, követ, esélytelen a mennyeknek országára. Tehát azt mondja Ellen White, hogy egy olyan világban élünk, a gonosz olyan világot munkált, amiben majdnem lehetetlen tisztának lenni. Názáretről nincs semmi jó hírünk, nem? Később még századokkal is, még ma is használják azt a kifejezést, hogy názáreti. Az azt jelenti, hogy erőszakos és erkölcstelen. És azt mondja Nátánael is joggal, mert ismerte ezt a hátteret, hogy Názáretből valami jó. És tudjátok mit? Származik jó. A mester. És mi egy Názáretben élünk. Egy olyan világban, ami hasonlít Názárethez. Erkölcstelen és erőszakos. És származik jó. És ezt akarja megmutatni, hogy legyél te is olyan, mint Jézus. Kövess engem, azt is jelenti, hogy felnőhetsz egy ilyen környezetben. Lehet bármilyen rossz a környezeted, de te akkor is Isten dicsőségére élhetsz. Na ez a fontos, ez az üzenet ennek az egész szemléletnek, aminek része az egészségügy üzenet. Te élhetsz Isten dicsőségére. Akarsz? Akar valaki Isten dicsőségére élni? Názáret ellenére? Származhat. Ezt akarja megmutatni a világnak Jézus. Tehát azt mondja Ellen White, Tanácsok az egészségre angolban a 20. oldal, olyan világban élünk, ami teljesen szembeáll ezzel a jellemtisztasággal. Egyenesen a gonosz lehetetlenné teszi, hogy élj tiszta életet. Különösen a kegyelemben való növekedéssel. Bárhová nézünk, a bűn beszennyező és romboló hatását látjuk. Mennyire szemben áll ez azzal a munkával, amit el kell végeznünk, mielőtt a halhatatlanság ajándékát megkapnánk. Isten választottainak folt nélküli jellemmel kell rendelkezni. Názáretben tisztának. Názáretben tökéletesnek. És ezért lesznek ők alkalmasak arra, hogy ezt az üzenetet hirdessék. És elmondom, hogy miért. Elmentem a pedagógiai intézetbe, meghívtak pedagógusok, és a következőt tették. Ugye életmód előadás, mindenki várt valamiféle ismeretet, elméletet, és én elkezdtem az elméletet. 15 perc múlva valaki jelentkezik a sorok közül, és azt mondta, hogy ez nekem nagyon szokatlan volt, ugye kérdés-feleletre úgy általában a végén hagyunk időt, és mivel kitartó volt, és annak ellenére, hogy én vártam egy kicsit, hát ha meggondolja magát, felszólítottam, és azt kérdezte tőlem, tessék mondani, ön így él? Tetszik érteni? Mire volt ő kíváncsi? Erről már hallottunk, már a rádió, televízió, minden erről beszél, az egészséges életmódról. De tessék nekem mondani, hogy ön példa, amit a világ keres, és amit az emberek keresnek, hiteles példa. És ezért van az, hogy a mester nem egy munkát akart, egy programot népszerűsíteni, hanem ő azt akarta, hogy olyan emberek szülessenek meg, akikre rá lehet bízni egy ilyen mintajellem képviseletét. Egy ilyen példa életet. Mert itt most nem életmód programról van szó, hanem egy jellemről. Mindenki ismeri azt az igét, ami a tanítványok elhívásával kapcsolatos. Jézus hívja őket a tengerparton, és azt mondja a Galileai tó partján, hogy kövessetek engem. Nem azt mondja nekik, hogy legyetek vallásosak, vagy hogy higgyetek, vagy bízzatok Istenbe, vagy imádkozzatok, vagy járjatok az Isten tiszteletre, vagy fizessetek. Nem csak ezt mondja, ennél többet. Azt mondja, hogy engem kövessetek. És ez egy másik hatalmas tanítás, amiről mindig elsiklottam fölötte most a napokban. Azt mondhatom, hogy a Szentlélek megértette velem azt, hogy ebben egy óriási üzenet van. Ennek a hívásnak az egyik fele arról szól, hogy milyennek kell legyek, a másik, hogy mit kell végezzek. Kövess engem, és aztán azt művelem, hogy embereket halász. Ha valaki tudni szeretné, hogy milyennek kell lenni, akkor Máté 5 és a 7, 6-7. Azt mondja Jézus, ugye eldöntötték, hogy követik Jézust, azt mondja, hogy legyetek a világ világossága, a föld sója. Ti vagytok a világ világossága. Tehát a lenniről beszél. A lenni. Milyennek kell lenni? Világosságnak, meg sónak. Tehát lenni. Nem azt mondja, hogy aki először keresztény lesz, annak tenni kellene valamit. És mindig arról beszélünk, hogy tegyünk már valamit. Hát mégiscsak egy jó kereszténynek illik, de azt mondja, hogy nem, előbb lenni, és utána tenni. Nem? Kövess, és utána tenni. És ez az, amire Isten kíváncsi, a minőségi életre. Csak azok induljanak el tenni, akik előbb lettek az ő követői. Mert az embereknek nem csak egészséges ételre van szüksége is, testmozgásprogramra, testsúlycsökkentésre, hanem az embereknek szükségük van egy célra, egy olyan célra, egy minőségi lelki célra, egy életcélra, amiért érdemes élni. Tehát azok, akik szeretnének a végidőben egy üzenetet közvetíteni, azoknak személy szerint dicsőséget kell adni Istennek, és csak utána felhívni a világot erre. Hogy lehet Istennek dicsőséget adni? Énekelni, imádkozni, azzal is. Mivel lehet még? A leginkább, mi a legkifejezőbb? Pál apostol azt mondja, azt akarom, hogy mindenki tudja meg, hogy a ti testetek az egy templom. A test beszél. A test árulkodik valamiről. Ha a templom romokban áll, ilyen volt az Ótestamentumban, akkor azt jelentette, hogy nem vették nagyon komolyan a templom lényegét és üzenetét, és a tulajdonosát sem. Azt mondja, hogy a ti testetek is egy templom, mégpedig a lélek temploma, amelyik ha beköltözik a szívbe, akkor jellemet formál. Még egyszer, ha beköltözik az értelembe a lélek, akkor megváltozik, mert lelki dolgokról van szó. Ha emberek költöznek a templomba, és sokan vannak, akkor szépen helyrehozzák. Ez egy gyönyörűen helyrehozott épület. Sok áldozat van benne. Sok óra is szerintem. Nem tudom, hogy milyen volt eredetileg, de hogy biztos dolgoztatok rajta. Erre arról árulkodik, hogy komolyan vettétek. Azok, akik itt dolgoztak, komolyan vették. És amikor emberek belépnek és dolgoznak, ezen megváltozik minden. És amikor a Szentlélek belép, akkor megváltozik minden, és azt mondja, hogy ez nem is a miénk, hanem ez egy ajándék Istentől. Nem is a magatokéi vagytok. Áron vétettetek meg, ezért dicsőítsétek az Istent. Hol kell dicsőíteni Istent? A testben. Egészségügyi missziónak az elsődleges szempontja az, hogy akik végzik, legyenek példák. Kit kell példázni, vagy mit kell példázni? Lukács 6:40 azt mondja a mester, hogy nem kell, hogy jobb legyen, csak olyan, mint a mester. Aki emberré lett, aki testben erre előkészült, és ezt a munkát végzi. Tehát nem kell jobb lenni, csak olyan. De olyan viszont kell. Ezért 1 Korintus 6:19-20 azt mondja Pál, elkezdődik ez a munka előbb bennem. Előbb lenni, ez a jelszó. És utána csak menjünk és tegyünk. És utána azt mondja, akár esztek, akár isztok, 1 Korintus 10:31-ben, bármit cselekeztek, minden arról szóljon, hogy bent lakik a szívben Krisztus. Én meg akarom őt dicsőíteni. Felméréseket végeznek a világon, tanulmányozzák azokat a népcsoportokat, akik másképp élnek, egészségesebben élnek, hogy mennyivel jobb nekik, mennyivel egészségesebbek, mennyivel hosszabb életűek. Tehát más az életmódjuk, és mennyire befolyásolja ez az életkorukat, életminőségüket. A tanulmányozó csoport között vannak az adventisták is, de nem csak ők, hanem nagyon sok természeti népcsoport. A bantu törzs tagjaitól kezdve egészen a kínai népcsoportig sokan. És azt figyelik meg, hogy vajon kik milyen életmódot folytatnak, és ennek következtében milyen előny származik ebből. És azt tapasztalták, hogy a nők azok 2-5 évvel élnek tovább, az adventista nők, mint az átlag populáció, például Amerikában, és a férfiak 4-10 évvel. És azon gondolkodtam, hogy ez egy nagy előny, vagy nagy hátrány, vagy büszkeségre adok ott, hogy 2 évvel tovább élünk, mint az átlag populáció. Mindig eszembe jut Mózes 2:15-26. Azt mondja az Úr, hogy ha engedelmeskedtek, hallgattok az én szavamra, akkor egyet se bocsátok rátok ezekből a betegségből, ami Egyiptomra volt jellemző. Nem azt mondja, hogy egy kicsit jobbak lesznek az esélyeink egyiptomi állapotban, hanem azt mondja, hogy egyet se. Ez megdöbbentő. Egyet se. A bevezető előadásom az életmód programban éppen ez. A különbség az az Isten gyógymódja és az egyiptomi gyógymódok között, hogy az egyiptomi orvoslásban az Ebers papirus csak maga körülbelül 800 betegségről és annak kezeléséről ír, és 700 féle gyógyszerről. Az Isten gyógymódja pedig megelőzésről szól. Megelőzésről. Nem betegségek kezeléséről, ezért a mi jelszavunk az a megelőzés. És elkezdte ezt a világ most hirdetni. Rádöbbentek. Megelőzés. Ez az óriási különbség, és ezért a minőségi különbség nem csak 2-4 év az életkorban, és a betegségek között is egy kicsit jobb állapot, hogy nem 55 éves korban leszek infarktusban szenvedő, hanem 62, de a végeredmény ugyanaz. Tetszik érteni? Nem. A Biblia nem erről beszél. És azt mondja el, hogy a nem adventistákhoz viszonyítva az adventisták, például szívbetegségben, infarktusban, a húsevők azok 44%-kal kevesebben szenvednek. A húsevő adventisták infarktusban, 60-65 éves korban. A tejterméket fogyasztók, de hús nem, tehát a laktóvó vegetáriánusok, azok 61%-kal kevesebben, de még mindig közel fele a populációhoz viszonyítva szenved az átlag ember átlag életmódjához viszonyítva, szenved ugyanezekben a betegségben, és a teljesen vegetáriánusokra meg az a jellemző, hogy 86%-kal kevesebb. Tehát 14%-uk szenved a teljesen vegetáriánusoknak csak azokban a szívkeringési kardiovaszkuláris betegségben, amiben az átlag populáció. De érdekes módon ebben a 86%-kal kevesebben, tehát ebben a 14%-ban benne vannak azok is, akik megtértek újonnan, és a régi életmódjukat hozták magukkal. Aztán vegetáriánusok lettek, de ugye az 20-30 éves romboló szokások hatásai vagy következményeit azt viszont vállalniuk kellett. Tehát azt akartam ezzel a táblázatot bemutatni. Van-e különbség az életmód, étrend és a szívkeringési betegségek között? Igen, attól, hogy adventisták vagyunk, attól még meghalhatunk szívkeringési betegségben, ugyanúgy, mint az átlag. Ha az életmódunk nem sokkal különbözik, legfeljebb csökkentjük a dohányzás elhagyásával, meg az alkoholfogyasztás megszüntetésével a kockázatot, de ettől még nem javítottunk meg mindent. A Biblia megelőzésről beszél, és nem javításról. Hadd mondjam, ezt lelki értelemben ugyanígy igaz. Tehát a keresztényi jellem, amiről Jézus beszél, változni, az nem a réginek egy kicsit javított formája. Tehát egy kicsit jobb, nagyon jó, de még mindig nem tökéletes. Ez nem elég. Kicsit jó, nagyon jó, majdnem jó, ez nem tökéletes. Ez nem ugyanolyan, mint a mester. Ez ugyanígy igaz a lelki értelemben, mint a fizikaiban. Olyannak kell lenni, mint a mester. Mi volt a mesterre jellemző? Azt mondta, én azért jöttem, hogy az én atyámnak akaratát cselekedjem. Aki elküldött engem. Aki a mestert követi, az azt mondja, én azért jöttem, hogy ebben az elvben is azt az annak akaratát kövessem, aki elküldött engem. Tehát a megelőzés, a prevenció. Azt mondta, hogy semmi vért, semmi kövért. Nem? Ő mondta, örökkévaló rendtartás. Ha ezt mondta, akkor én azt fogom tenni, mert én őt követtem, választottam. Igazából az elfűség kell jellemző legyen, az elfűség mielőtt a gyakorlatban ez megmutatkozna. Azért, hogy ezt a véghez közeledve, ezt az elfűséget Isten hangsúlyozni tudja, prófétákat küldött, többek között a végidején Ellen White-ot, azért, 1844-ben, hogy hangsúlyozza újra ebben a romlásban süllyedő világban, hogy Isten továbbra is azt várja, hogy minőségi élet és ennek része a testi és egészség megújulás, de a lelki újuljon meg először. És 1865-ben az egészségügyi üzenetet a szombat parancsa után adta az egyháznak. Előbb a szombatról, és aztán a második ilyen látomás az egészségügyi üzenetről szólt. Nagyon elgondolkodtató, nem? Előbb az Istennel való kapcsolat, és aztán a testünk. És ő azt mondja a Étrend és táplálkozási tanácsok című könyvben, láttam, hogy az egészségügyi reform olyan szorosan kapcsolódik a hármas angyali üzenethez, mint a kar a testhez. Tehát nem önmaga egy program, hanem része a programnak. Mi is a program, mi is a feladat? A hármas angyal üzenetben az, amit először az első angyal üzeneteként említettünk. Az első lépés, az első üzenet, hogy félje az ember Isten, tehát válassza őt, és dicsőítse meg őt, adjon dicsőséget neki. Na most ennek a munkának az előkészítő munkája az egészségügyi üzenet. Ha lekötjük a kart, nem tudom ki az, aki jobbkezes vagy balkezes, gondolkodjon egy picit, hogy mi lenne, ha egy napra a jobb kezét lekötni, és úgy próbálna dolgozni. Vagy a bal kezét, ha bal kezes. Mennyire lenne hatékony a munka? Kicsit kevesebb lenne a hatékonysága, sokkal kevesebb lenne, vagy kisebb lenne a hatékonysága. Tehát valami ilyen történik, amikor kivesszük az egészségügyi üzenetet abból az összefüggésből, amiben Isten helyezte. Ez egy előkészítő munka. Az előkészítő munka pedig nem önmaga az egész program, vagy az egész munka, hanem az része csak. Annak érdekében, hogy Istent megdicsőítsük, testünkben szükségünk van az emberi élet tudományának gyakorlati ismeretére. Tehát mi legyen a következő hetek, hétvégék programja? Akik szeretnének ebbe dolgozni, el kell kezdeni megismerni az emberi test működését. Mert az az érdekes, hogy ezeket a törvényszerűségeket Isten beplántálta, beírta az emberi szervezetbe. Nem egyszerűen vegetarianizmusról van szó. Mindig azt szoktam mondani, hogy én nem akarok most beszélni a vegetarianizmusról, ez nem az én dolgom. Arról szeretnék beszélni, hogy így működik az emberi test, amennyire én megismertem, és mivel így működik, és mivel én hiszek a Teremtőbe, és én a legjobb minőségi munkát akarom végezni az én saját egészségem érdekében, és arra szeretnék mindenkit megtanítani, hogy próbáljon minél jobban együtt működni ezekkel az elvekkel. Például biológiai ritmus. Egész éjjel fönt lehetünk. De az emberi szervezet nem így működik. Az emberi szervezet úgy lett alkotva, Mózes első könyve, az első fejezet, teremtés történet éjszaka és nappal. Isten alkotta így. Éjszaka a pihenési stádiumban, a pihenési szakaszban bizonyos hormonok termelődnek, ami a regeneráló folyamatokat szabályozza. Azokban a városokban, ahol nagyobb gyárakban, műszakokban járnak dolgozni az emberek, három műszakban el kell mondjam nektek, hogy akik betegek, azoknak a 70%-uk három műszakban jár. Az immunrendszerük teljesen tönkre van. Mert egy olyan folyamattól fosszák meg, egy olyan regeneráló munkától a szervezetet, egy bizonyos hormon termelésével, ami az immunrendszer erősítését, a gyulladásos folyamatok csökkentését, a rák elleni védelmét a szervezetnek, ez a kortikoszteroid hormon. Meg a melatonin, ami éjszaka termelődik, ami aztán a következő nap jó közérzetét szabályozza. Tehát egy elvet akarunk követni, nem egy programot, és beszélni akarunk arról, hogy a hús nem jó, vagy szerintünk kicsi, vagy sok, vagy nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy együttműködünk-e azokkal a törvényszerűségekkel, amit ide beplántált a testünkbe Isten. Ezért ahhoz, hogy tudjam ezeket a törvényszerűségeket, és én is gyakoroljam, ahhoz nekem ismernem kell. Következő feladatát elindulni, egy képzés, ismerjük meg a legalapvetőbb működését az emberi testnek. Hogyan válasszák meg az anyukák a gyermekeknek az ételét? Miért úgy válasszák meg? Mert azt szereti? Ez nem jó elv. Mi szerint kell megválasztani? Hát mire van a testnek szüksége? És mire van szüksége? Tetszenek érteni? 10-ből 5 anyuka biztos, hogy határozottan kárt okoz a gyermekének, amikor azt az étrendet adja nekik, és azt a szokást engedi követni, amit a gyerek követel. Minimum 10-ből 5. Ezt most én az elmúlt évek tapasztalatából tudom. És azt mondja Ellen White, anyukák, tanulmányozzátok. Ez egy tudomány. Kutassátok, tanulmányozzátok, és tanítsátok meg erre a gyermeket, mert akkor így fog felnőni. Azért mondtam ez a 10-ből 5, ez a bizonyosan 10-ből 5, de inkább több, mert ezek a gyerekek például nem szeretik a gyümölcsöt, nem szeretik a zöldségfélét, ezek a gyermek válogatósak, ezek csak egy-két dolgot szeretnek, de azt mindig vajas kenyeret parizellel, meg ilyesmit esznek, tejet isznak esetleg, vagy kakaót, kaláccsal, és semmi nem kell. Nem viccelek, komolyan mondom. Akkor az anyuka azt mondja nekem, hogy tessék mondani, mit csinálhatnák, hogy erősítsem az immunrendszerét? Elmondom, hogy mit csináljon anyuka. Hát akkor kezdjen hozzá, és nézze meg, hogy mire van igazán szüksége, tanulmányozza azt, hogy a gyermeknek a növekedéshez, az egészségéhez és az egészséges immunrendszerhez. Van egy másik út is, amit járhat, ez túl bonyolultnak tűnik, úgy látom. Elmegy a gyógynövényboltba, és vesz ott olyan készítményt nagyon sok pénzért, amiben ezek a vitaminok, ásványanyagok azért több-kevesebb reménnyel benne vannak. Mert ugye a gyerek hiánybeteg. Fehér a bőre, beesett a szeme, teljesítménye nagyon rossz, vérképe nagyon rossz, és nagyon gyakran megfázik. Ezek tünetek. Nagyon gyakran megfázik, megbetegszik, vékonyka, étvágytalan, egyoldalúan táplálkozik. Azt mondja Ellen White, sokan, illetve azok, akik szeretnék Istent megdicsőíteni, azoknak szükségük van az emberi élet tudományának gyakorlati ismeretére. Milyen kevesen tudnak valamit is saját testük felépítéséről, működéséről és annak törvényeiről. Mennyien tudnak erről? Kevesen. Mennyit? Keveset. Ha mit csináljunk? Hát kezdjünk el tanulni. Igen, ám de ez időt vesz igénybe. És akkor most jön az, amiről az elején beszéltem. mennyit ér a változás? Kicsit? Akkor keveset tanul. Sokat? Sokat. Ha mindent, akkor mindent rááldozunk. El kell mondjam nektek, itt ennél a pontnál csak egy pillanatra, a saját példámat. Nagyon beteg lettem. Egy fertőző májgyulladást kap, nem mostanában, hál' Istennek, azóta nem találkoztam orvosi rendelőbe, csak egyszer vizsgálaton, amikor a jogosítványt, ez kellett az orvosnak a pecsétje, és akkor is nem én lettem rosszul, hanem ők. Mert olyan alacsony volt a vérnyomásom szerintük, hogy most gyorsan be kell avatkozni. Májgyulladást kaptam, fertőző májgyulladást a Közel-Keleten, mert meg akartam tudni, hogy minden, amit a Biblia említ Mózesről, Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, a zsidók kivonulásáról, hogy azok a helyek igazak-e, ott vannak-e, mindenkinek, ha ez engem meggyőzött, be akartam bizonyítani, hogy igen, a kövek is beszélnek róla, hogy Isten ezt üzente a világnak. Szóval kerestem a bizonyítékot. Nem lettem még olyan, mint a mester, csak kerestem a bizonyítékot. Kicsit úgy, mint kívülálló, mint egy régészet iránt érdeklődő. Nagyon sok minden nem változott meg a jellemben, csak kutattam. Azóta már értem. Ismeret szintjén. És akkor kaptam egy fertőző májgyulladást, amikor hazajöttem egy hónap után, akkor már nagyon beteg voltam. Próbáltak kezelni, nem találták a vírust, egy kicsit jobb volt az állapot, hazaengedtek, visszakerültem, és ez így ment október, szeptembertől egészen márciusig, amikor hasnyálmirigy gyulladás lett belőle. És amikor a hasnyálmirigyre átterjedt, akkor súlyos életveszélyes állapotba kerültem a szegedi klinikára. 2 hétig küzdöttek az életemért, én akkor biztos voltam benne, hogy ugye orvostudomány az mindenre ki van képezve, fel van készülve, jól felszerelt klinika, ismerős szakemberek is vannak közöttük, biztos, hogy segítenek. A 2. hét végére, amikor széttárták a kezüket, 5 is álltak az ágyamnál, hogy itt most már tehetetlenek vagyunk, ment az infúzió és az injekciók, akkor nagyon megijedtem. És akkor azt mondtam, eközben ez alatt a 2 hét alatt meghaltak 3 a szobába, 6 emberből. És egyre közelebb tolták azt a kocsit, amivel kivitték a halottat az én ágyamhoz. Akkor döbbentem rá, amiről azelőtt nem gondolkodtam, hogy az emberi élet az véges, az egyik, a másik, hogy bármikor véget érhet. Attól függetlenül, hogy én nem gondoltam. Halnak meg fiatalok is, még csecsemők is. És ha összetörik, lehet, hogy soha többé nem lehet helyreállítani, összerakni. És akkor azt mondtam, mint még soha azelőtt életemben úgy imádkoztam, ezért mindig ezt ajánlom a betegeknek is, hogy úgy imádkozzanak, mint még soha azelőtt, mert valami összetört. Csak egy valaki tudja ezt helyre tenni, összerakni, mi nem. Mi már elrontottuk, most már valaki be kell, hogy avatkozzon. Akkor azt mondtam, hogy csak most, ha még egyszer ad nekem esélyt Isten, akkor mindent először is másképp fogok tenni a saját egészségem érdekébe. Sokat áldoztam az régészetre, sokat áldoztam különböző kutatásokra, meg bizonyításokra, most az egészségem. Hogy működik az emberi test? Mit rontottam el? Másképp akarom csinálni, másképp akarok élni. Mindent meg akarok tudni, mindent meg akarok változtatni, amit meg kell, és mindent, amit tapasztaltam, meg akarok osztani másokkal. Akkor értettem meg, hogy imádkozni sokféleképpen lehet. Akkor értettem meg, hogy imádkozni úgy is lehet, hogy ja Istenem, segíts meg, és aztán többet nem beszélek róla, hogy én akarok-e valamit változtatni, vagy dolgokat másképp akarok látni, vagy csak egyszer meg akarok gyógyulni, mert nagy baj van. Sokan imádkoznak így. Most segíts meg, még egyszer. De aztán nem akarnak változni, nem. Az még arról most nem akarnak beszélni. És amikor az ágyból kikerültem, 3 nap után csoda történt, most nem akarom az időt vele tölteni, hogy hogyan, bámulatos csoda, ők is elismerték, hogy ez csak csoda lehetett. A labor eredmények is ezt bizonyították, akkor azt mondtam, eljött ez az idő. Nem akarok elfeledkezni róla. Mindent át akarok szervezni. Most mutasd meg, hogy merre induljak el. Egy hónapon belül találkoztam egy olyan fiatalemberrel, aki azt mondta, hogy én jártam kint Amerikába, egy ilyen életmódközpontba, neked oda el kell menni, vagy legalább ismereteket kell szerezni, üzenj, írj levelet, kérj információt. És azt mondtam, hogy ha te jártál ott, mi lenne, ha írnánk egy levelet közösen? Minél hamarabb. Azt mondta, hogy rendben, írjuk meg most. Most megírjuk. Föl is adjuk. Mindent meg akarok tudni. Mit kell tennem? Visszaírtak, ha mindent meg akarok tudni, ez nem egy levélnek a tárgya, el kell menjek tanulni. Ők szívesen segítenek, és azt mondtam, hogy bármibe kerül. Eladtuk az autót, és még amit ennek érdekében szükséges volt, és elmentünk ennek az árából a repülőjegyet fedezve 3 évre tanulni. És akkor értettem meg, hogy valamit én csupán csak elkezdtem. Csak elkezdtem. Amikor elkezdtem tanulni, és az első naptól kezdve a változtatásokat gyakorolni. Tanultam, gyakoroltam, tanultam, alkalmaztam. És kiderült, hogy az, amit a kórházban mondtak, hogy cukorbetegségtől valószínűleg nem szabadulhatok meg, ugye egy életen át azok, ha túlélik, akkor hasnyálméri gyulladást, aki túléli, az cukorbeteg lesz. Nem vagyok cukorbeteg, nem kell inzulin. De ennek az egyik fő oka az, hogy mindent megváltoztattam. Az étrendet, a rendszerességet, a szokásokat, bármi élvezeti cikkekre gondolok, a kávétok, ez bármire, ami ezt befolyásolhatná. Ezzel csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy azok, akik szeretnék Isten megdicsőíteni, azoknak tudniuk kell minél többet a test működéséről és az egészségről. Még talán egy-két gondolat, és akkor be fogom fejezni, mert hagynák még néhány percet a további program részre is. Egészségügyi misszió munka. Mi is a fogalma ennek? Mi a fogalma az egészségügyi missziónak? Mi a fogalma? Ha a fogalmáról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy az egy úttörő munka. Úttörő munka, ami azt jelenti, hogy az egy teljesen nyers terület, új területen kezd el dolgozni, új területen végzett munka. Az első, aki elől megy, aki előkészíti az utat, az evangélium szolgálatának készíti elő az utat. Tehát az emberek testileg betegek, kapcsolatépítő munka, testi megújulásról szól, és azok, akik testi megújulás után vágynak, és lelki megújulást is szeretnék és igénylik, azoknak előkészíti a munkát, vagy az utat. Az evangélium hirdetés a gyakorlatban. Evangélium hirdetés a gyakorlatban. Mi az evangélium? Örömüzenet. De minek az örömüzenete? Hogy van megváltónk. Ezen belül. Hát én ezt úgy értelmezem, hogy az evangélium az tulajdonképpen az igaz, így igaz, ahogy mondjátok, hogy van megváltónk, van megváltóm. És mivel van megváltóm, ő meg tud engem változtatni. Ugye nem csak azt mondja János az első levelében, a második fejezetben, vagy az első fejezet 9. versében, hogy ne vétkezzünk, hanem azt is mondja, hogy ő az, aki hű és igaz, hogy megbocsásson és meg is tisztítson minden bűntől. Test-lelki törvényszegésektől. Tehát ő nem csak egyszerűen azt akarja, hogy mivel van megváltónk, ezért nyugodtan mindig imádkozzunk, ha elrontottunk valamit. Ez úgy rendben, de ez nem a célja. A célja az, hogy megváltozzak. Változzak meg itt is, és változzon meg az életem is. Mert ha ez nem történik meg, akkor azt mondja majd, mint Nikodémusnak, el se kezdődött, meg se született ez az ember. Ezért azt mondja, hogy ez az egészségügyi misszió munka az evangélium szolgálatának, tehát az Isten képére való átalakulás munkájának az előmunkája. Tehát mi az, ami Istent érdekli elsősorban, hogy egy ember se vesszen el, a másik, hogy mindegyik ezen belül minden egyes ember az ő képmására vissza, mint gyermeke visszaalakuljon. Tehát a képmására átalakuljon. Istent ez érdekli. nem a vallásos program érdekli, hanem azt kérdezi, hogy segíti ez a program ezt a célt? Ha nem szolgálja, akkor időtöltés. Segíti ez a misszió, bármelyik része, ezt a célt, hogy az emberek megváltozzanak és átalakuljanak Isten képmására? Vagyis a mester tanítványai legyenek? Vagyis Jézus követői legyenek? Hogy lehetne még pontosabban körülírni? Ez a célja Jézusnak. Nem programokat akart. És hogyha megnézitek, akkor nem láttok hosszú előadás sorozatokat Jézusnál. Ő megkérdezte el teljesen egyenesen és nagyon világosan, hogy szeretnétek-e más életet? Akartok-e engem követni? Ha igen, akkor segítek. És én az utóbbi időben ezt teszem. Nem akarok már sok időt szórakoztatással, vallásos vagy egészségügyi előadás sorozattal tartani. Mert nagyon sok embert érdekli. Az, hogy mondunk-e még valami újat erről, vagy valami újat arról. Engem az érdekel, hogy az emberek akarnak-e változni. Ha nem akarnak, akkor ott nincs rám szükség. Akkor ott nincs az evangéliumra szükség. A fogalma ugye az volt, hogy misszió a gyakorlatban, az egészségügyi reform, illetve az egészségügyi missziónak a célja pedig az, hogy egy ága annak a hatalmas munkának mi a célja? Hogy az embereket felkészítse Jézus visszatérésére. Tehát amikor jön a mester, akkor azt fogja kérdezni, hogy ki van készen. Nem? Nem azt fogja kérdezni, hogy ki dolgozott nagyon hasznosan. Nem azt fogja kérdezni, hogy ki mennyi áldozatot hozott, hanem azt fogja kérdezni, hogy ki van készen. Ki olyan, mint a mester. Ezért engem teljesen megváltoztatott szemléletemben is, vagy inkább a munkámat, úgy mondom, a misszióhoz való viszonyomat, az egészségügyi misszióhoz való viszonyomat az elmúlt években. Mert ezt nem így értelmeztem. Azt gondoltam, hogy elég csak, hogyha információkat adok az embereknek az életmódról, az életegészségről, sok új dolgot, és az emberek mindig kíváncsiak, újat akarnak hallani. Eddig azt mondtuk, hogy a szója az egészséges, ugye a szójabab, most az emberek hallottak egy olyat, hogy a szójabab az nagyon káros, akkor mindenki akarja tudni, hogy ez valami szenzációs információ, nem is hallottak még ilyenről, ezt tudni akarják, hogy biztos, hogy a szója káros. Szenzációt akar mindenki. Változni nem, csak valami szenzációt. Ne felejtsétek el, az idézet úgy szólt, hogy olyan világban élünk, amelyik szembe megy Isten megváltoztató munkájával. Szembe. A gonosz olyan környezetet teremt, hogy nagyon nehéz legyen változni. Bemegyünk az áruházba, és 90% a bevásárló központokban használhatatlan a mi, hogy úgy mondjam, akár étkezés, akár jellemünk szempontjából. És hogyha beviszünk oda egy gyereket, akkor el kell, tudjátok a végeredményt. Olyat fog venni, ami csak káros. Nem is arra gondolok, hogy lenyel egy elemet, és akkor nem tudom, mi történik, mint ahogy a televízióban beszéltek róla, hogy a részecskéket is esetleg... Nem ez az egyik legnagyobb veszélye. Ez a rövid távú, a hosszú távú veszélye. A célja az, hogy előkészítse az embereket az Úr visszatérésére. És akkor azt szeretném kérdezni, hogy van-e még ma valaki, aki hisz abban, hogy az Úr vissza fog térni? Komolyan. Nem azt mondom, hogy teoretikusan. Nem. Nem, tudjátok, Máté 24-ben Jézus azt mondja, hogy mind a kettő tudta, hogy vissza fog egyszer jönni, a bölcs és a balga szolga is. De az egyik elkezdett másképp viselkedni. Tudták ők mind. Csak elkezdtek úgy viselkedni, mintha ez soha nem következne be. Keresztények, biztos, hogy Jézus vissza fog térni hamar? Ha pedig igen, akkor mi a legfontosabb munka, hogy felkészüljenek az emberek? És ezért, mivel kezd ez a szemlélet eltűnni, igaza lesz Pálnak. Olyan váratlanul fog érkezni, mint a szülőasszonyra a fájdalom. Már senki nem hiszi igazán, vagy csak nagyon kevesen. Ennek a munkának ez a célja. Ha ez a munka egy vállalkozás lesz, ami csupán ebből áll, vagy erről szól, ha ez a munka egy program lesz, ha ez a munka egy szórakoztató, vagy bármilyen érdeklődést felkeltő csupán, akkor nem az. Nem érte el a célját. Ha ez a munka az lesz, aminek Isten rendelte. Minek rendelte? Hogy segítsen felkészíteni Jézus visszatérésére az embereket. Be kell fejeznem, és köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet. A fogalma a missziónak megvan, a helye az evangélium hirdetésében. Megvan. Mi is a fogalma? A misszió fogalma. Ez nagyon fontos, jegyezzétek jól meg. Egészségügyi misszió fogalma, evangélium a gyakorlatban. Az evangélium gyakorlati megvalósítása. Evangélium a gyakorlatban. És mi a célja? Hogy felkészítse az embereket Jézus visszatérésére. Az embereknek meg készen kell lenniük, meg kell változzon a jellemük. Ebben van a testi egészségnek szerepe, és van a lelkinek is. Kellenek olyan munkások, akik a testi változást segítik, főzőtanfolyamokkal, testsúlycsökkentés, mozgás és minden, és kellenek olyanok, akik a lelki átalakulást segítik. Stressz, pozitív gondolkodás és ilyen szemlélet, kezelni azokat a válsághelyzeteket, amelyek jönnek, és megmutatni azt, hogy hogyan kell imádkozni, hogyan kell hinni, akkor, amikor ez olyan nagyon nehéznek vagy lehetetlennek tűnik. Tehát így munkálkodik együtt a testi és a lelki egészséget szolgáló program annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük, az embereket Jézus visszatérésére előkészítsük. Amikor elkezdünk egy programot, akkor mindig ez a jelszó. Mi a jelszó? Hogy készen lesz-e, vagy nem? Készen lesz, vagy nem? Jó, hát sokat tanul, meg nagyon szorgalmas. Nem ez a kérdés. Kész lesz, vagy nem? Akar készen lenni, vagy nem? Rendszeresen jár. Nagyon jó. Akar készen lenni, vagy nem? Követi-e, vagy nem? Ezért szerettem volna így dióhéjba megosztani ezeket az alapelveket, tehát a bibliai alapelv, Isten célja, az ember jelleme megváltozzon. Jézus ebben példát adott, hogy hogy kell változni, mennyi időt szánjunk erre. Hát elmondok nektek csak egy példát. Mennyi időt szánt Jézus két tanítvány megváltozására, Jakab és János, a mennydörgés fiai. János 22-ben olvassátok, amikor találkoznak, de már nem csak ott az úrvacsoránál is. Még Judás is elismeri, hogy János a szeretett tanítvány. Péter azt mondja, hogy kérdezzük meg Jánostól, aki a Jézus kebelén, az úrvacsorán, hogy ki az, aki elárulja, mert ő a szeretett tanítvány Jézus kebelén nyugszik. 3,5 év elég, hogy a mennydörgés fiai a szeretett tanítványokká váljanak. Mennyi időt kértek? Értitek, mire gondolok? Nem többet, ez a maximum. Mert a mennydörgés fiaiból a szeretett tanítvány az a legszélső eset. Ennél csak kisebbet lehet kérni. Tudjátok, mire gondolok? Nem az a kérdés, hogy 50 évig én lehetek az oszlopos tagja egy közösségnek, hanem az a kérdés, hogy mi történt 3 év alatt. Hogy létrejött ez a olyan, mint a mestere. Lukács 6:40. Ennek csak része az egészségügyi misszió. Sok áldást a jó döntésekhez, sok bölcsességet, és ezeknek a kivitelezéséhez meg felülről jövő erőt kívánok.